ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, keressük ki és énekeljük Isten tiszteletre készülve, az ige hallgatására készülve, a 265. számú dicséretünket, helyünket elfoglalva, és a 265. számú dicséretünket énekeljük mind a 7 versével. Ha figyeljük a szöveget, minden vers elején vastagon szedett szavakkal a Zsoltárok könyvéből egy drága biztatás olvasható ki. Az egész ének szövege készít bennünket az ige hallgatására. Ezzel a hittel énekeljük. Hagyjad az Úr Istenre te minden útadat. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, hálaadással magasztaljuk felséges neved, mert többször is átélhettük már beléd vetett bizalommal, ráthagytuk útunkat, és te valóban megcselekedted azt, amit ígértél. Még a vigasztalást, bátorítást is megadtad, csodálatosabban megoldottad bajainkat, mint ahogy mi azt elképzelni is tudtuk volna. Áldunk, Urunk, téged, hogy te vagy a hit elkezdője és bevégezője. Köszönjük, Urunk, hogy a bizalmat is ajándékozod, és ajándékoztad nekünk. De bocsáss meg, amikor bizalmatlanok voltunk, vagy kis hitűek. Bocsáss meg, Urunk, amikor a félelmek, kétségbeesés a gond lett úrrá rajtunk, és nem győzhetett a hit, nem győzhetett a te igéd, ígérete. Bocsáss meg, kérünk, amikor emiatt újabb és újabb bűnbe vétekbe estünk. Tisztíts meg most bennünket, a mai nap minden hamisságától is. És kérünk, Urunk, hogy hagyj érthessük meg igéd üzenetét. Változtasd a mi te rólad való gondolatainkat, adj igazi, helyes istenképet, és add, hogy így a hétköznapi életünkben is másképpen tudjuk megélni, átélni azokat a helyzeteket, amelyek nyomorúságosak, de a te kegyelmed által mégis megoldódhatnak egy pillanat alatt is akár. Könyörülj rajtunk, hogy így tudjunk rád nézni most. Jézus Krisztus érdeméért, Szent lelked által. Amen. Istennek ígéjét, amely alapján az ő üzenete szól hozzánk, Márk evangéliuma 5. részéből olvasom. Márk evangéliuma 5. részének 21. versétől a 24-ig, majd a 35. verstől a 43-ig. Istennek írott ígéje, Márk evangéliuma 5. részének 21. versétől így szól most mindannyiunkhoz személyesen. És mikor Jézus ismét áthajózott a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt hozzá a tengerparton. És oda ment hozzá egy zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, ránézett, lábaihoz borult, és így esedezett. Az én leánykám halálán van. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is indult vele, és nagy sokaság követte őt, úgy, hogy minden oldalról szorították. Még beszélt, tudnék Jézus, amikor odajöttek a zsinagógai előjáró házától ezzel az üzenettel. Leányod meghalt, miért fárasztod tovább a mestert? Jézus pedig, rá sem hederítve e beszédre, így szólt a zsinagógai előjárónak. Ne félj, csak higgy! És senkinek sem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor odaértek a zsinagógai előjáró házához, és látta az űrzavart, a síró és jajgató embereket, bement és azt mondta nekik, miért zajongtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. És kinevették. Ő pedig mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek atyát és anyját, és a kíséretében levőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogta a gyermek kezét, és azt mondta neki, Talita kum, ami megmagyarázva azt teszi, leányka, neked mondom, kelj fel. Ekkor a leányka azonnal felkelt, és járt, mert már 12 esztendős volt. Erre majdnem magukon kívül lettek a csodálkozástól. Ő pedig szigorúan megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Majd azt mondta, adjanak a leánykának enni. Talán a testvérekkel is megtörtént már az a helyzet, hogy elmentek látogatóba egy édesanyához, ahol éppen nem olyan régen született meg a kisbaba, legjobb barátnőhöz. Kisgyermek alszik a másik szobában, elkezdenek beszélgetni. Nagyon fontos témáról belefeledkeznek a beszélgetésbe. Egyszer azonban azt veszik észre az édesanyja arcán, hogy mintha már nem is figyelne szavainkra. Hallgat még ránk, de már másra figyel. Ő már meghallotta, hogy az előbb még alvó kis csecsemő a másik szobában elkezd nyöszörögni. És talán még udvariasságból figyel egy picit, de nem sokáig fogja bírni, bocsánatot kér és átmegy a másik szobába, mert fontos, hogy megtudja, vajon miért nyöszörög a kicsi. Azért jutott eszembe ez a kis kép, mert valami hasonló történt Jézus Krisztussal, Jairus leánya feltámasztása történetében. Hallja még azt, ami éppen elhangzik, de igazán nem arra figyel, sőt, olvastuk a ravasz fordításban, hogy rá se hederít arra, ami hangzik, valami fontosabb, amire figyelni kell. És ezt a fontosabbat, ezt a lényegesebbet akarja Jairussal is megértetni. És ezért hangsúlyozza, ne félj, csak higgy. Van, amikor életbe vágó kérdés az a hívő ember számára is, hogy mit tart lényegesnek, és mit tart lényegtelennek. Ma ezt szeretném megvizsgálni. Mi az, ami Jézusnak fontos, és jó, hogyha nekünk is azzá válik. Jairus rendkívül nehéz, és egy édesapa számára az élet egyik legelkeserítőbb problémájával szembesült. 12 esztendős kislánya beteg, halálos beteg, és haldoklik. Van azonban még egy utolsó remény a Názáretinél. Ezért történik az, hogy oda megy, oda veti magát Jézus lábához, és fájdalmasan, szíve egész fájdalmát kifejezve kéri segítsen. menjen el vele is, érintse meg a lánykát, hogy meggyógyuljon és éljen. Jairus tehát bízik Jézus gyógyító hatalmában, mindenképpen hiszi, hogy segíthet lánykájának is, és ha elolvastam volna az egész igeszakaszt, azt is hallhattuk volna, hogy a vérfolyásos asszony meggyógyítása csak erősíthette ezt a bizalmát Jézus iránt, azt a reményét, hogy lánya meg fog gyógyulni. Hiszen Jézus ruháját csak megérintette az az asszony, és már is meggyógyult az évek óta gyógyíthatatlan betegségéből. Jairusnak minden remény adott arra, hogy meggyógyul a lánya, hiszen már egyre közelebb vannak a házukhoz. A következő pillanatban azonban, miközben hallgatja Jairus is Jézus bátorító szavait, amit az asszonynak mond, eredj el békével, gyógyulj meg a te bajodból. Lányom, a te hited megtartott téged. Még be sem fejezi Jézus ezeket a szavakat, ebben a pillanatban Jairus összeomlik. Hiszen megérkezett a küldöttség otthonából, és a rettenetes hírt közli, lányod meghalt, miért fárasztott tovább a mestert? Kétségbejtő hír, a helyzet teljes reménytelenségét megerősítő megjegyzés. Meghalt a lányod, ne fárazd a mester tovább. Eddig még talán Jézus is segíthetett volna, van benne ez a gondolat a megjegyzésben, de most már ő sem. Vége. Hagyj útjára menni őt. Jairusnak nem maradt más, csak a kétségbe esett félelem, a lehetetlenség miatti tehetetlenség keserűsége és gyásza. Abba gondoltam bele, hogy függetlenül attól, milyen korúak vagyunk, szinte biztos, hogy vagy ilyen, vagy ehhez hasonló formában átéltünk már hasonlóan nehéz helyzetet. Tudom azt, hogy vannak itt is, akik eltemették lánykájukat. Mások meg eltemették szüleiket, vagy nagyszüleiket. És lehetne sorolni azt a sok keserűséget, ami azért van az életünkben, mert Jairushoz hasonlóan vártunk talán megoldást, de reménytelenné vált a helyzet. Amikor az életbe vágóan és lényegesnek tartott probléma megoldhatatlannak tűnt, és valóban megoldhatatlannak bizonyult, vagy a baj elkerülhetetlennek. A küldöttség ma már telefonon is érkezhet. Elég egy telefonhívás, és mindennek vége. Mert meghalljuk a hírt, ami miatt összeomlik a hívő ember is. Mert ha van is hit, Jézusba vetett bizalom, a félelem és a kétségbeesés annyira erőt tud venni rajtunk is, hiszen lényeges az a baj, életbe vágva az a probléma, ami tehetetlenné tett bennünket. Legalábbis Jairus szemszögéből ilyennek minősül ez a helyzet, és érthető. Hiszen mi lehet lényegesebb annál, mint mikor valaki ezt hallja, meghalt a lányod, nincs remény többé. Én már említettem, hogy amikor Angliából 2 évvel ezelőtt hazaérkeztem, a szó szoros és lelki értelmében is repültem a sok öröm miatt, és csak ugyan csak egy telefonhívás kellett ahhoz, hogy megtudjam, hogy édesanyám halálos beteg. Az valami szörnyű volt. Ha akkor olvastam volna ezt a történetet, szinte biztos, hogy úgy gondolkoztam volna azután, ahogy egészen idáig mindig is ezt a történetet szemléltem, hogy milyen vigasztaló és bátorító azt látni, hogy ami Jairusnak lényegbe vágó kérdés, az az Úr Jézusnak is milyen fontos, Hiszen Jézus, mivel tudja, hogy Jairus mibe került, mennyire fájdalmas az a helyzet, amiben most szenvedő, ezért az Úr Jézusnak is ez van a figyelme központjában, erre a hírre összpontosít, minden más félretesz, minden más mellékesnek tűnik. Milyen drága az Úr szeretete, ami Jairusnak lényeges, az Jézusnak hasonlóképpen a leglényegesebb probléma és baj. De tévedünk, hogyha így magyaráznánk az igét. Ne higgyünk ennek a fajta gondolatmenetnek, hogy ami nekünk lényeges, biztos, hogy mindig lényeges Jézusnak is. Jézus ugyanis nem olyan, mint amilyennek mi néha szeretnénk. Jézusa soha nem jellemző az, hogy problémacentrikussá válik az élete, a gondolkodása. Neki egészen más a lényeges, egészen más a lényegtelen. És a mai történet pontosan ezt jelenti. Ezért olvastam fel a Ravaszféle fordítást. Azt látjuk, hogy Jézus Krisztus arra a hírre, amit Jairus is meghallott, és ő is, lányod meghalt, mit fárasztott tovább a mestert, figyelmet sem fordít. Neki ez nem lényeges hír, derül ki a történetből. Itt egy olyan állítmány szerepel, ami az Ószövetség görög fordításában és az egyetlen másik újszövetségi igehelyen, Máté Evangélium a 18. résznek 17. versében azt a jelentést hordozza, semmibe vesz, figyelmet sem fordít rá, a Ravaszféle fordítás nagyon erős, rá se hederít. A Máté Evangélium a 18. résznek 17. versében a gyülekezeti fegyelmezés kapcsán hangsúlyozza, amikor valaki már a 2-3 tanúra sem hallgat, semmibe veszi a 2-3 tanú figyelmeztetését, akkor kell a gyülekezet elé menni. Mit olvasunk itt tehát Jézusról? Jézus Krisztus hallja ezt a szörnyűséges hírt, de nem fordít rá figyelmet. Nem tartja lényegesnek. Van ennél sokkal lényegesebb. Van, ami sokkal fontosabb annál, mint amit most Jairus is meghallott. És Jézus ezt tartja szem előtt. És Jézus erre figyel. Ezt tartja fontosnak. Ő hallja, ugyanúgy, mint Jairus. Csak nem figyel rá. Rá se hederít. Mi lehet fontosabb annál, mint ami Jairussal most történik? Kiderül a történetből, hogy az, aki ott van mellette, Jézus személye, ő maga, és az, amire ő képes. Ez a lényeges. És nem az, amit Jairus most éppen meghallott, és amiben ő került. Jézus számára lényegtelen ez a szörnyű hír, mert a lényeges ő maga. A történetben azt látjuk, hogy Jézus meggyógyította az asszonyt, számára a lány halála olyan, mintha aludna. Ő azt a kifejezést használja, amikor a lánykát föltámasztja a halálból, amit minden reggel hallott a kislány, lánykám, kelj föl! És a kislány fölébred, és elkezd szaladni. Erre képes Jézus. És mi, akik ismerjük az egész történetet, nekünk könnyebb talán komolyan venni ezt a számunkra leggyakrabban ismert újszövetség igét, ne félj, csak higgy. Jairus még nem látta a csodát, amikor ezt hallotta. De nekünk Jézus hatalmai személye, az ő ereje ebben a történetben is felragyog. De hagyj említsem, még inkább felragyog, amikor ő maga is föltámadott a halálból. Az, hogy mire képes az Úr Jézus, talán már tapasztaltuk is az életünkben. A Jerémiás könyve 32. részének 27. versében Jézusra is érvényesen mondja ki a Szentírás. Isten maga így szól. Ímé én az Úr, Istene vagyok minden testnek. Vajon van-e valami lehetetlen nekem? Ez a lényeg Jézus szerint. Jézus Úr mindenek fölött. Még-e hatalmas probléma fölött is. És Jézus Jairussal ezt akarja megértetni. Ezt akarja Jairus szívére helyezni, hogy neki is az legyen a lényeges, ami igazán az. Hogy Jairus se fordítson figyelmet arra, amit most éppen hallott, amivel most szembesülnie kell, hanem azt tarthassa ő is fontosnak, aki Jézus, és amit ő mond. Lényeges Jairusnak a baja, de még lényegesebb az ő ura. Hogy Jézus szemszögéből értékelhesse a lényegest és a lényegtelent. És hogy hogyan lehet ez, arról szeretnék beszélni pár gondolatban. Amikor jöttek a követek és beszéltek, Jézus hallotta, de figyelmet se fordított rá, viszont azonnal megszólalt. Nem olyan tehát Jézus, hogy teljességgel nem foglalkozik azzal a bajjal, amivel küszködik az ő benne bízó ember, hanem nem tartja lényegesnek. Azonnal megszólal. Jelenléte és bátorító szava hitet munkálhat ezáltal Jairusban is. És mit mond? Ne félj, csak higgy. Talán érezzük, hogy milyen jellemző ez. Jairus éppen hallott valamit az emberektől, akkor oldódhat meg számára is az egész kérdés, ha tud arra figyelni, amit Jézustól hall. A kérdés ott dől el Jairus életében, mire figyel? Arra, amit az emberektől hall, vagy arra, amit Jézustól? Ez azért döntő kérdés, mert amit az emberektől hall, az tény. Meghalt a lánya. Nincs remény. És Jairus itt még nem láthatja azt a csodát, amit pár perc múlva átélhet. Egyelőre az a tény számára, hogy igaz az, amit az emberek mondanak. De amikor Jézus megszólal, akkor kiderül, hogy nem csak a fizikai látható világ állapota, helyzete, törvénye tény, hanem tényé válhat a láthatatlan világ állapota, helyzete, törvénye is. Még sokkal biztatóbb és bátorítóbb az a tény, amit Jézus mond, amit ő ígér. Ne félj, csak higgy. Olyan jellemző Ézsaiás próféta könyvében Istennek a bátorító, buzdító szava, amikor ezt mondja, miért mondod Jákob és szólsz eként Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyelmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el. Végére mehetetlen bölcsessége. És ezután folytatja, hogy erőt ad a megfáradottnak, és megsokasítja az erőtelen erejét, mert elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Isten szava azt mutatja be, ami a láthatatlan világ, a láthatatlan világ urának a jelleme és személye. És a hit erre figyel, és Jairusnak erre van szüksége. Ezékiás király hasonlóan gondolkodott, és hasonlóan kellett átélnie mindezt. Az ellenséges hadsereg királya, hadvezére vádolja őt, gúnyolja. Adják katonákat, és adok harci szekereket, hogy harcolhass ellenem. Megkapja a levelet a király. És mit tesz ezzel a levéllel, ami kétségbejtő helyzetét igazolja? A levelet elviszi az Úr házába, kitárja az Úr színe előtt, és elkezd imádkozni. És elmondja, mi van a levélben, elmondja a látható világ tényét, de aztán hittel megvallja a láthatatlan világ tényeit is, hogy de te, Uram, de szabadítást adhatsz, hiszen te igazi Isten vagy. Jairus számára a hit ott kezdődik, hogy ő kezd figyelni Jézus szavára. Néha mi életünkben is, amikor a helyzet teljesen elnyomna, már csak egy apró kiáltásra van ereje Isten gyermekének, de tegye azt, hogy figyelhessen az igére. Mivel Jairus figyel Jézus szavára, ne félj csak, higgy, ezáltal elkezd most már ő is a lényegesre tekinteni. És mi a lényeges? Azt mondja Jézus, ne félj, csak higgy. Nagyon fontos ez a csak szócska. A magam életét is vizsgálva, tudom, hogy ez a csak higgy kifejezés elég sokszor fakadt tehetetlenség érzésemből. Az erőtelenség kifejezése volt. Már csak hinni tudok. Igen, ez a helyzet, ebből már nincs kiút, más úgy sem tehetsz már, csak higgyél. És egy teljes erőtelen kifejezés, erőtelen hit, már csak hinni tudsz. Ha viszont a csak higgy kifejezésben ez a csak szócska azt a meggyőződést fejezi ki, ami a hit lényege, akkor kiderül, hogy mit is hord a számunkra, hogy csak higgy. A hit az mindig csak meggyőződésből, kitartó, tántoríthatatlan bizalomból fakadhat. Különben nem hit. Ezért ez a bizalom azért olyan erős, mert arra épít, akire tekint, Jézusra. És lehet, hogy a helyzet lehetetlen, és a hívő ember tehetetlen, de tudja, hogy igaz az, hogy az Úrnak semmi sem lehetetlen, ezért ő sohasem tehetetlen. És a csak szócska húzza ezt alá. Csak higgy, nem kell más tenned, mert minden mást ő tett. És hogy Jézusnak mibe került az, hogy Jairus leánya is föltámadjon, az Ézsaiási profécia az 53. részben mutat rá. Hiszen Jézus Krisztus ahhoz, hogy meggyógyíthassa ezt a kislányt, sőt, hogy feltámaszthassa, el kellett tüntesse a betegséget és a halált. És ez igaz volt minden gyógyító csodájánál. De hova tűnt a betegség és hova tűnt a halál? Azt mondja Ézsaiás, betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta. Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. A csak higgy kifejezésben azért olyan erős Jézus bátorító szava, mert minden Jézusra épül. És ezt látja a hívő, aki bízik benne. Ez a kereszt titka, hogy nagyon nagy lehet a baj, de Jézus mindent elvégzett. Kimondta a végén a kereszten, elvégeztetett. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél, az általam nagyon sokszor idézett, biztató igét. Félretéve az akadályt és a megkörnyékező bűnt, Jézusra néz, hívő ember, a hit elkezdőjére és bevégzőjére, aki keresztet szenvedett. A csak higgyben benne van tehát az, amit Jézus tett. És újra hagyhúzzam alá, mi sokkal hatalmasabban láthatjuk mindezt, mint Jairus. Hiszen mi Jézus feltámadása után élhetünk. Amikor már minden összedől, és nem tudjuk, hogy mi miért történik, egybe biztosak lehetünk, ne félj, csak higgy. Mert az Úr tudja, hogy mit miért tesz. És ő mindent megtett azért, hogy mi hihessünk. Ő gyógyít, ő szabadít, akkor és amikor akarja, a mostani időben is. Hiszen ő elvégezte a legnagyobbat, a megváltást, minden más utána egyszerű számára. Ne félj, csak higgy, mert Jézus tett mindent, de ez a kifejezés hordozza azt is, hogy csak higgyél. Azaz felelősséged ez. A felelősség úgy fogalmazható meg, mit tart lényegesnek, Jairus? Mire tekint? Minek engedelmeskedik? Azt látjuk, hogy ezután Jairus követi Jézust. Őt nem látjuk a sírók és jajgatók között, azok között, akik kinevetik Jézust. Lehet, hogy sír Jairus is, és könyörög úgy, ahogy egy másik újszövetségi Jézus idejében élt hívő könyörgött. Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Az meg egy édesapa volt, akinek a gyermeke volt beteg, a fia. Jairus hisz, és ez abban a lépésről lépésre megnyilvánuló engedelmességben látszik, ahogy megy Jézussal. A végén még csodálkozik is. Nagy csodálkozással csodálkozának, mondja a Károli fordítás, mert azért ezt nem gondolta volna mégsem, de higgy Jézusban. Egyszer szólta már Elizeus szolgájáról, aki látta az arám seregeket a város körül, Dótán városa körül, és elkezdett jajveszékelni, mert tudta, hogy halál fia hamarosan. És mindaddig ezt tette, amíg meg nem látta az angyal seregeket. Elizeus szolgája is csak hitt. Elizeus könyörgött érte. Az Úr megnyitotta a szemét, és látta a láthatatlant. És mivel Elizeus szolgája hitt annak, amit látott, a lelki szemével, a hit szemével, ezért nyugodott meg. Már akkor, amikor még nem történt semmi. A csak higgyre talán mégis a legjobb példa Dániel testvéreinek az esete. Dániel szolgatársainak az esete. Akik, amikor az volt a kérdés, hogy mennek-e a tüzes kemencébe, vagy pedig leborulnak a szobor előtt, ők azt mondták, király, Isten bennünket meg tud szabadítani a kezedből, de ha nem tenné is. Ők rá se hederítettek arra, ami a kézzel fogható fizikai törvény és tény volt akkor ott számukra, hogy meg fognak halni. Ők csak hittek. Ez a hit nem passzív tehát, hanem ez a hit az egyedül hitáltal aktív engedelmessége. Amikor mi bízunk, mert az Úr hitet ajándékoz nekünk, akkor megmutatkozik, hogy kezdjük a lényegest, a fontost, csak hogy a Jézus szerintit látni mi is már. Ezért, ami a mi szemünk, a mi emberi gondolataink szerint lényeges, kezd lényegtelenné válni. A végén már rá se hederítünk. Ezért gondolják azok, akik ezt a törvényt nem ismerik, hogy megbolondult. Mert ha ez történt vele, akkor össze kellene roppannia, akkor mindennek vége kellene lennie, hogy tudja ilyen békével hordozni azt, amibe került. És még meg sem oldódott a helyzet, de belül már békesség van, mert csak hisz. A történet azonban nem azzal fejeződik be, hogy Jézus kimondja, ne félj, csak így Jairus, aztán megy tovább, hiszen ne fáradszál engem, már én sem tudok segíteni. Hanem csak ezután kezdődik igazán a történet, hiszen Jézus meggyógyítja a leányt, föltámasztja. A ne félj, csak higgy, bátorítás meggyógyította Jairus belső lelki állapotát. De Jézus Krisztus tudta, hogy ebben az esetben fontos, hogy az a lényeges dolog, probléma is megoldódjon, ami miatt Jairus hozzáment. És Jézus megoldja a helyzetet. Föltámad a leány. Nem csak benne munkálkodott tehát, hanem megoldotta a bajt is. A lehetetlen helyzet megoldódott egy pillanat alatt. De nem az volt a döntő, hogy ez történt, hanem az, Jairus komolyan vette, ne félj, csak higgy. A mai történet arra kérdez rá, hogy a mi életünkben működik ez. Mit tartunk fontosnak, és mit tartunk lényegtelennek? Mi az, amire figyelünk, amikor Jairus esetéhez hasonló események történnek az életünkben, vagy híreket hallunk? Mi az, amire figyelmet szentelünk úgy igazán, és mi az, amire azt mondjuk, nem félek, csak hiszek? Jézus Krisztus számára, a Jairus számára lényegesnek tartott, és ezért félelmet okozó probléma teljesen lényegtelen volt, hiszen egy pillanat alatt megoldhatta. Szeretné a mi életünkben is ezt az igazi hitet munkálni. Engedjük ezt neki, imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus, minden szabadító munkádért, amelyet először is a saját életünkben vittél végbe, és amelyet azután mások életében is láthattunk. Áldunk téged minden meghallgatott imádságunkért, magasztalunk téged a békességért, a vigasztalásért, a nyugalomért, amelyet a teljesen lehetetlen helyzetekben is munkáltál bennünk, és dicsőítünk téged csodálatra méltó megoldásaidért. Köszönjük, Urunk, hogy feljebb meghallgatta kéréseinket. De szeretnénk arra kérni, hogyha ezután jönnek bajok az életünkben, Jairushoz hasonlóan, hadd tudjunk bízni, nem félni, csak hinni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te tudod, mit jelent szenvedni, meghalni. Áldunk téged, hogy ezért tudsz segíteni. Kérünk, Urunk, hogy ne tudjanak ennek a földi életnek nyomorúságai hatalmukba keríteni, hanem tudjunk rád nézni hittel. Tartsuk azt lényegesnek és fontosnak, ami neked is az, és ne fordítsunk arra figyelmet, amire te sem. Köszönjük, Urunk, ezt a látásmódot. Köszönjük ezt a lényeglátást. Kérünk téged, könyörülj meg azokon a testvéreinken, akik most vannak nehéz helyzetben. Adj nekik is megoldást, Urunk, akaratod szerint. Köszönjük, hogy a te akaratodban megnyugodhat minden hívő ember. Kérünk, könyörülj meg a mi népünkön. Olyan nehéz azt hinnünk, Urunk, hogy a mi népünknek lehet jövője, megtérése. De köszönjük, hogy neked ez sem lehetetlen. Segíts így imádkozni népünkért, népünk vezetőjért, a választásokra készülve is. Ne engedd, hogy a hamisság, a csalás, csalárság győzedelmeskedjen. És kérünk, Urunk, téged, áld meg gyermekeinket, unokáinkat. Add, hogy a közöttük végzett szolgálat gyümölcse hadd lehessen megtérésük, hogy már gyermekkorban megismerhessék hatalmadat és erődet. És szeretnénk tőled kérni, Urunk, áldott adventet, hadd lehessen a karácsonyra készülésünk minden fontos dolog mellett is békés és nyugodt, és attól, hogy a családunkban is jelenhessen meg a te isteni békességed. És köszönjük, Urunk, hogy a te bátorításod, ne félj, csak higgy, vonatkozhat nem csak a testi, hanem a lelki módon halottak életére is. Ezért hozzuk elébed azokat, akikért imádkozunk már talán évek, évtizedek óta. Könyörülj meg rajtuk, kérünk, hogy megtérjenek és éljenek. Mindezeket a te szent nevedért kérjük, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 275. számú dicséretünk az Úristenbe vetett reménységről és a bizalom erősségéről szól. Énekeljük el ezt az éneket, 275, az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Kérjük Istentől az áldást. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Boldog vagy Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr védelmez. Amen.